Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere. Szervusz Zoli, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hála neked, hogy végre ma nem csak Donald Trumpról kell beszélni, hanem Írországról is.
Nem csak Grönlandról, meg Kanadáról, így van.
Figyelj, hát ez egy olyan klassz ország, én olvastam egy cikket róluk, hogy míg más kormányok az államháztartási lyukakat próbálják befoltozni, Európa második leggazdagabb tagállama nem tud mit kezdeni a pénzével. Tehát olyan töbletet halmoztak fel, úgyhogy tiéd a szép feladat, hogy az ír gazdasági csoda hátterét feltárd nekünk. Igen. Mert Írországban kalandozunk, ugye az erős GDP és HDI növekedést produkáló országokat veszük górcső alá következő hetekben, és ezek egyike, hanem a legnagyobbika az Írország.
Így van. Európában mindenképpen ők a listavezetők ebben a témakörben, és úgy, ahogy mondod, egy roppant sikeres gazdaság. Tehát az elmúlt 20 évük az, de már előtte is egyébként elég szépen fejlődtek, nagyon jelentős volt. Tehát ha a szokásos menetrendbe kezdjük, tehát Írországról sokat tudunk, azért egy földrajzilag be tudjuk lőni, ez egy 70 ezer négyzetkilométeres ország, közel 5,5 millió lakossal, 5,3 millió lakossal. Azt, hogy hol van, azt azért nagyjából tudjuk, tehát Angliától nyugatra, és a területe két részből áll, a szigetnek a területe egy részből áll az ír köztársaságból, és északon pedig Észak-Írországból, ami az Egyesült Királyság része. Na most ez jelen pillanatban egy elég érdekes helyzetet eredményez, mert ugye az északi rész az a Brexitnek a hatásait élvezi, miközben a déli rész, vagy a klasszikus Írország, az meg a Brexitnek az előnyeit élvezi. Tehát igazából egy nagyon érdekes történet, de amit fontos látni, hogy abban a szériában, ami most jön, ők azért kiemagasztók, mert ezek az országok nem csak gazdasági növekedést is előtérnek el, hanem ezt társadalmilag is hasznosítják. Tehát a HDI, a Human Development Index, az nagyjából 3-4 irányt néz, de a legfontosabb a várható élettartam növekedése, tehát hogy az élet mennyire tudja, tehát a jólét mennyivel tudja az élettartamot növelni, az oktatás színvonalát nézi, és az életszínvonalát a GDP-hez képest. Na most az utóbbiban 90 ezer dollár fölött van az ír egyfőre jutó GDP, az majdnem a négyszeres a miénknek. Tehát ugye el tudjuk képzelni, hogy mit jelent. Holott egyébként az országnak az adottságai nem jobbak szerintem a miénknél.
Sőt, hát ugye ha azt nézzük, hogy az 1700-1700-es évek vége, 1800-es évek eleje, miért él olyan jelentős közösség az Egyesült Államokban? Azért, mert élhetetlenné vált Írország. Tehát ott volt a krumplivész, meg stb. És emiatt egy csomó ír nem bírta otthon tovább, muszáj volt kivándorolnia. És innen most itt tartunk, hogy nem tudják elkölteni a pénzüket. Ez egy nagyon szép fordulat.
Igen, egyébként ez egy érdekes összefüggés, amit mondta. Egyébként a katolikusok vándoroltak ki, mert protestáns lett a félsziget, tehát az angolok gyakorlatilag a protestantizmus irányába vitték a szigetet, és így a katolikusok, ez egyébként az Észak-Írország és a köztársaság közötti feszültségeknek, a volt feszültségeknek azok, amely ezt a nagypénteki egyezmény 98-ban rendbe tette nagyjából. De a lényeg az, hogy egyébként a politikához a kapcsolódási pont az az, hogy Joe Biden is egyébként ír. Tehát, így ide csak kezdve, most ugye nem, Amerikában nem nyertek az írek, de egyébként nyernek. 38 millió ír származású amerikai él az Egyesült Államokban, amelyeket meglepő, hogy lesz 4,5 millióból 38, de ezek között olyan emberek is vannak, csak itt pár nevet említve, hogy a Henry Ford, a Kennedy család, Walt Disney, de akár Bruce Springsteen, szóval itt van egy csomó olyan történet, ami a Angliával, illetve Írországot az amerikai életbe abszolút beviszi. És ha leegyszerűsítjük, hogy mi az ír sikernek a lényege, akkor nagyjából azt tudjuk mondani, hogy az ő modelljük azok az amerikai cégekre épültek elsődlegesen, tehát egy ilyen, ők 73-ban léptek be az EU-ba, és innentől kezdve elég következetesen játszották azt, hogy ők az európai cégeknek, vagy az amerikai cégeknek az európai indulásához biztosítanak területet, és ehhez egy nagyon jó adókörnyezetet adtak, és így egyébként egy ilyen beléptető országá váltak, tehát ez egy nagyon erős pont volt, ami az adózás náluk tehát is meghatározó volt. Tehát ez egy érdekes történet, egyébként ennek egy új fejleménye, hogy 2024-ben az Európai Bíróság elmeszelte az Apple-t 13 milliárd euróra. Abban azt mondták ki, hogy 91 és 2007 között gyakorlatilag tiltott állami támogatást kaptak azon keresztül, hogy azt a kedvezményes, nagyon-nagyon redukáltak, azt hiszem 5%-nyi társaság előtt fizettek Írországba az Apple. Tehát ez egy igen agresszív tervezés volt, ugye ennek az eredménye az egész OECD vonal, amit nagyjából látunk, és a minimumadóval, meg egy csomó allokációs kulcssal. De a lényeg az, hogy van már precedens ügy ezek az e-sandwich és egyéb modelleknek a úgymond a felülbírálására, de úgy néz ki, hogy ezt Írország átvállalta. Én úgy tudom, hogy ezt az összeget Írország valamilyen szinten az Apple-t kártalanítani fogja, ami azért munkás, mert ez az összeg már egyébként annak a kb. 3,5% többletnek az összegével egyezik, amit az ír társadalom megtervel egyébe. Tehát azért ez egy nagyon jelentős 13 milliárd eurós bírság, azért nem egy kis.
Igen, az azért az ország vászontarisztájában is egy érzékelhető. Igen. Figyelj, Zoli, az jut eszembe, hogy azért van egy olyan, hát talán nem közvélekedés, de talán érzete az embernek Írországgal kapcsolatban, hogy ők ezekből a manőverekből lettek igazán nagy gazdaság, ez igaz?
Igen. Hát két-három dolgot látni kell. Tehát ők eleve ugye egy angol anyanyelvű nemzet, ismerjük ezt a történeti vagy történelmi hátteret, a kapcsolódást úgymond az Egyesült Államokhoz, ami egyébként szerintem így genetikailag vagy származásilag erősebb, mint az Egyesült Királysághoz, ami egyébként szerintem az ő oldalukról nézve nem volt túl szerencsés, és ebből eredően nekik olyan nagyon sok lehetőségük nem volt. A gazdaságukból látjuk, hogy a mezőgazdaság a területeknek talán 10%-a alkalmas erre, tehát állattartásra alkalmas, tehát innen van a tejiparuk, meg az élelmiszeriparuk elsődlegesen ebbe az irányba. Ezért vannak a magyar polcokon is írvaj, meg egyéb ilyen tejtermékek. Nagyon jelentős a mezőgazdaságuk, de ők egyébként fogadták el, vagy arra építettek, és kormányokon átívelően egyébként, hogy ők ezt a hitfőállást képviselik, és ide ők amerikai befektetőket fognak hozni, és ezek az amerikai befektetők meg tőlük tudnak a legkedvezőbben tovább menni, vagy exportálni, vagy akár tovább belépni a leánycégekkel az EU piacára. És az annyira sikeres egyébként, és a Brexit ezen még dobott nekik, hogy ma már Dublin pénzügyi központba vezető központ Európában. Tehát azt gondolnánk, hogy az unió szélén van, és most már ugye ott van köztük egy Brexit ország, Anglia, de úgy néz ki, hogy ebből is profitáltak, mert a második legnagyobb pénzügyi központ Párizs, aztán Luxemburg, aztán Frankfurt, Amsterdam. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős növekedés, és ami érdekes, hogy ők, és itt jön be a HD Index, egy fiatal társadalom, tehát egy jelentős része a társadalomnak, tehát a 40%-30 év alatti volt, az egy nagyon jó alap, és ugye ehhez tettek hozzá egy jó oktatást is, és így tudják kiszolgálni ezeket a cégeket, mert attól, hogy a cégek jönnek, az egy dolog, de azokat ki is kell szolgálni, és az annyira érdekes, hogy például a pénzügyről beszélünk, de a gyógyszeriparban gyakorlatilag nekik a gyógyszeriparuk az egyik legerősebb iparág a pénzügy mellett, az exportjuk 39%-át adja, 85 cég van benne az országban, és elképesztő, a világ harmadik legnagyobb gyógyszeripari exportőre Írország. Tehát ha ezeket így megnézzük, azért ezek nagyon komoly háttér infrastruktúrát igényelnek képzésbe, oktatásba, és a HDS mutatja nagyjából.
És tehát az író oktatás... Most beszéltünk reggel pont igen, a képzésre,
és ugye mindezt oktatás. Úgy, hogy ne felejtsük el, hogy 2011-ben a Lehman csőd elindított a pénzügyi válságba, irgalmatlanul lehasalt Írország. Ugye azon aggódtunk, hogy államcsőd lesz, az IMF ment a segítségére, meg az Európai Unió húzta ki a csávából, óriási munkanélküliség volt, gazdasági visszaesés, hogy hívják, eladósodottság a költségvetésbe, és innen is egy ilyen repülő rajtal úgy tért magához, hogy most ezekről beszélünk mindenféle...
Ez annyira nem múlt idő, amiről most, amit most mondtál, Balázs, hogy a 24-es növekedésük, tehát ők GDP-ben tartósan ilyen 5% körüli értékeken mozogtak. Tehát tényleg szép növekedés, de 24-ben visszaestek. Tehát 24-ben gyakorlatilag 0,5%, de valaki csökkenést mutatott a GDP növekedésben, tehát nem a költségvetési hiányban vagy többletükben. Amiről ők azt mondják, hogy 25-ben fölpattannak, egyébként 23-uk is egy eléggé keserű év volt, de 25-ben megint 4%-ot, és 26-ban meg 3,6-ot mondanak. Tehát azt mondják egyébként, én amit olvastam utána, hogy a fő kérdés az az náluk elsődlegesen, hogy ezek a cégek, amelyeket ők befogadtak, és amelyeknek tulajdonképpen náluk van az európai hízfőállása, ezek a gyártó és ezek az iparági cégek hogyan reagálnak. És amíg az európai piac is egy kicsit szűkül, vagy éppen nem növekszik olyan mértékben, mint korábban, azt azért az írek elsősorban megérzik. Tehát ők az elsőkörös megtapasztalói ennek, tehát ha Európa mondjuk egy kicsit lassul, akkor ők már lehet, hogy nagyon lassulnak. És ez a hatás, ez szerintem ebben a modellben nem megoldható. Tehát az nagyon, nagyon látszik, hogy ez a kitettségük, ez meg fog maradni, de a legnagyobb partnerük egyébként az Egyesült Államok kereskedelmével, és utána Európa jön, Anglia teljesen visszaszorult. Igen, az angoloknak a meggyőződésük volt, hogy a Brexit-et fognak kapni egy társat, Írországot. De szerintem az igazi ír ügyesség és a talpra esettség az abban volt, hogy ők ebből nem hátrányt csináltak, hanem előtt. És gyakorlatilag a Brexitnek az összes lehetséges előnyét kihasználták, tehát gyakorlatilag az ír cégek tudtak egy csomó olyan európai pozíciót megtartani, amit az angolok elvesztettek. A kereskedelmüket nem akadályozta, mert megkerüljük a szigetet, tehát ma már ugye beszéltünk korábban ÁFA és egyéb kapcsán a Brexit, meg fogunk is nem sokára beszélni a Brexitről, tehát a korábbi ír export az angol szigetországon keresztül zajlott, ma már nem annyira elkerülik, tehát pont azért, mert nem léphetik be semmi értelmi, és az észak-írországi kérdés egy kérdés, hogy ott mi lesz, szerintem ott egyre erősebb a feszültség. Ahogy én olvastam, mert gazdasági értelemben, politikailag nem, mert 98-ban ez a nagypénteki egyezménnyel gyakorlatilag úgymond meg békét teremtettek, ami a protestáns katolikus közösséget valamilyen szinte megnyugtatta, és rend is van, de az, hogy a sziget, és el is fogadták, hogy van Észak-Írország, de azért azt nem mondták, hogy ez örök így kéne, hogy legyen, és azért a működésben a Brexitnek is egy komoly problémája volt az Észak-Ír határ, amit ők az írek nem nagyon akartak bevezetni, és hogy ne legyen ez a kamionőrület Észak-Írország és Írország között, mert azért végül is ők is írek, tehát ilyen szempontból ez az egyesítési szándék megvan, és ez egy nagy kérdés, hogy merre fog menni, tehát az a Belfast, ami ma Észak-Írországban van, és mondjuk a Titanicot is ott készítették, csak hogy értsük, ha iparban második világháborúban életek komolyan bombázták, mert stratégiai jelentősége volt, az ma egyetlen egy hajót nem tud legyártani. Tehát gyakorlatilag Észak-Írország marginalizálódott ilyen értelemben, és egy nagy kérdés, hogy a sziget újraegyesítése az mikor tud megtörténni, van-e értelme, biztos, hogy van egyébként, és az milyen formában fog lemenni. Szóval szerintem az ír történet azért egy nagyon érdekes dolog, és mindjárt megyünk az adókra.
Épp ezt akartam majd kérdezni, hogy az adók mennyire támogatták ezt az egész ír csodát, amiről most beszélünk hosszú percek óta.
Igen. Igazából az ír logika az mindig trükkös volt, tehát az írek nem szembe kínálják be a kedvezményeiket, hanem különböző modelleket. Tehát ha ránézzük az ír adórendszerre, akkor úgy azt lehetne mondani, hogy nagyon-nagyon különlegesség nincsenek, 12,5%. Tehát az áfájuk az 23%, de az mondjuk oké. A 12,5% a társasági adójuk, sőt van 25% is mérték is, de igazából a multinacionálisoknak pont ezek a különböző kedvezményes modellek, a külföldről származó jövedelmek és az oda történő azoknak a jövedelmeknek az elbírálásában volt. És ugye ezek voltak a különböző értékesítési láncok, ezek a szendvics modellek, amikről korábban beszéltünk. Tehát amiket most az EU már szedeget szét, mert tisztességtelnek ítéli, és állami támogatásnak ítéli, hogy az ír állam benne van. De egyébként, ha így frontban ránézünk, akkor 12,5% vannak holding kedvezményei. Tehát igazából egy jól kinéző ország, de nem mi alatta vagyunk. Tehát az évek szételek a karjukat, és azt mondják, hogy köszönöm szépen, de minket ne álltsatok, mert igazából mi jók vagyunk. Aztán jönnek a különböző megállapodásaik, ami egy külön téma, és egyébként az SZIA-juk az is 20-40%. Tehát nem egy alacsony adókulcsú ország. De egyébként, ha megnézzük, mindig érdekes látni, hogy zenészek, jókereső sportok hol élnek, ők azért nagyjából hazamennek, tehát a Bono is ott él, tehát a YouTube-sok is, a MMA-s
Conor McGregor.
Conor McGregor is szintén, tehát az sem Monakóból küldözgeti a dolgait, tehát úgy néz ki, hogy mindenki megtalálja ott a számítását, de ők ezt nem a plakátokra írják ki, tehát gyakorlatilag különböző modelleken keresztül érhető ez el, és szerintem ez az ő lényegük. De ha kinézetre első ránézés jön, vagy munkavállalóként, akkor olyan nagy kedvezmények nincsenek. Egyébként jelentős a bevándorlás, a lakosság 10%-a kelet-európai vagy máshonnan jövő bevándorló. Én észtem, hogy angolok vándorolnak rá be Írországba, de arra nem találtam statisztikát a Brexit óta, de közel 400 000, tehát ami van, és szerintem ez a szám növekszik. Tehát Magyarországról is tudjuk, hogy jó egy páran mentek oda, és próbáltak szerencsét, és anyagi értelemben egyik se járt rosszul. Tehát azért ezt lehet rájuk mondani. Egyébként más adók, helyi adók nincsenek, tehát viszonylag egyszerű az ír adórendszer, de talán ebben van a nagyszerűsége, meg abban a rugalmasságban, amit az angoloktól tanultak. Egyébként ez az egész gondolkodásmód az angoloktól jön, csak ők úgymond a szükség okán ezt sokkal erősebbre vették. Tehát, és ebből jött ki az a pozitív példa, hogy többletet tudtak termelni, és ami szerintem nagyon fontos, hogy ezt a pénzt, a többletet nem verték el, tehát nem vitték el költségvetési hiányba, és ez itt visszakanyarodnék a Milei-féle argentin modellhez, hogy költségvetési többletről beszélünk, amit kisebb, amit bárhol meg lehet csinálni, tehát ők nem azt mondják, hogy hiányból csinálunk egy kicsit, hanem többletből csinálunk egy kicsit, és ezt osztják el is. Ezáltal gyakorlatilag az ír jóléti rendszer azért fokozatosan javul, és emiatt egy elég komoly növekedést tudtak elérni, és ezért tudunk ma róluk beszélni, mert nem csak jók a GDP növekedésük, hanem ezt vissza is forgatják, de emögött egy tényleg nagyon robosztus gazdaság áll.
Igen, és úgy tűnik, hogy emiatt, amiket mondasz, hogy ez nem is egy ilyen fellángolás, hanem ez egy ilyen tartós jólétnek az alapja, amit itt csinálnak, hiszen végigvettük az alapokat, és szerintem teljesen rendben van ez így minden. Adórendszerestől, oktatásostól, stb. Az EU persze fúrja ezeket a nagy céggel kötött megállapodásokat, ezt mutatja ez a bírság, de hát az írek meg nem törődnek vele.
Igen, és én szerintem az ír politikában az a igazából szép, de ezt majd bocsánat elmondja, hogy akár jöhetnek jobbról, balról, akár ki jön, azért nagyjából ezeket a kereteket mindenki nagyon nagy tiszteletbe tartja, hiszen ebből élnek. Tehát nem egymással szembe harcolnak, hanem a jólétért harcolnak. És ez szerintem egy nagyon fontos tényező ennek a játéknak.
Oké, nagyon köszönjük szépen. Zoli, megint nagyon impulzív volt, nagyon és szívesen. Informatív.
Köszönjük! Szép neked is! Sziasztok!